Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja, engem Bayer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Csicsman László, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, közel-kelet szakértő. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatóságot.
Izrael létrejöttéről, és a, hát talán lehet mondani, hogy megszilárdulásáról fogunk beszélni. Nem ókortörténet, hanem 20. század és 20. századnak a közepe. Ahogy készültem az adásra, gondolkodtam, hogy van-e olyan, hogy egy bármilyen csoport, azért csoportnak mondom, hogy ne bonyolódjak bele a nép, nemzet, vallás tematikába, egy csoport szeretne létrehozni egy államot, egy olyan területen, ahol igazából a töredéke él, lényegében kis túlzással csak történelmi hagyományokra hivatkozhat, évezredes történelmi hagyományokra, és ez sikerrel jár. Van-e ilyen más?
Hát én nem nagyon tudok, ez egy elég speciális konfliktus, és hát nyilván minden oldal, mert több oldala van ennek, több szereplője van ennek a jelenlegi konfliktusnak is, felépítette a történelmi narratívákat. Ugye említetted, hogy valóban a 20. század közepéről beszélünk, de hát pont ez a lényege, hogy a történelmi narratíva azért visszamegy arra az időre, amikor is hát a zsidóságnak az eredete, illetve története ide kötődik. Egyébként csak, hogy egy számadatot mondjak érzékeltetésként, 1882-ben, amikor ez a Palesztina terület az Oszmán Birodalom része volt, hát itt csekély számú zsidó lakos él, tehát a mai terület lakosságának mondjuk 8% az 24 ezer fő, és aztán ez fokozatosan emelkedett. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az Európában élő zsidó lakosság körében is kialakul a nemzettudat, mint ahogy egyébként az itt élő arabokban is a Közel-Keleten, és ez a kétféle nacionalizmus ütközik, találkozik egymással, ugye a cionizmus, amelynek ugye szülőatyaként Herzl Tivadart tartjuk, aki 1896-ban megírta a Zsidó Állam című könyvét, és ebben a műben írja azt, hogy alapvetően az európai növekvő antiszemitizmusból való kitörés az alapvetően az, hogy a történelmi Palesztina területére költözzenek, vándoroljanak vissza a zsidók, és itt alapítsanak meg egy államot. Ez a cionizmus, a másik oldalon pedig hát az Oszmán Birodalmon belül alapvetően az arabság kialakítja maga nemzettudatát, és ez az arab nacionalizmus, amelynek különféle ágai lesznek, ugye palesztin, iraki, szír, egyiptomi, tehát a nemzeti alapú nacionalizmusok ütköznek össze végül is a cionizmussal, hiszen ugyanazon területre tart igényt lényegében mind a két nép, és erre építik fel a történelmi narratívákat, amelyek hát megalapozzák a mai konfliktust.
Tehát akkor a cionizmus lényegében innen Budapestről indul, ha jól értem, meg jól tudom. Mi kellett ahhoz, hogy ez a századfordulón elinduló mozgalom, ez be tudja teljesíteni a célját, és létre tudjon jönni Izrael? És talán innen érdemes nézni, hogy először a zsidóság oldaláról mi kellett ehhez?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt sajnálatos események vannak a háttérben, tehát maga a holokauszt, a II. Világháborúnak a szenvedései, a másik oldalon pedig hát óriási kitartás, szervezőerő, összefogás. Tehát azért, amikor az első zsidó közösségek idejöttek és megalapították az első közösségeket, akkor itt azért rendkívül rossz gazdasági helyzetben, alapvetően mezőgazdasági terület, ahol nagyon hátrányos helyzetbe érkeznek, de mindenképpen ugye hangoztatni kell, hogy itt a növekvő antiszemitizmusnak a hatására ugye elindulnak az aliák, tehát az úgynevezett zsidó bevándorlási hullámok. Ezek kezdetben még nem hoztak összeütközést az itt élő arabokkal, de több arab felkelésről, konfliktusról is tudunk. A legkiemelkedőbb az 1936 és 39 közötti arab felkelés volt, kifejezetten az ide érkező zsidó közösségekkel szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag hamar itt is konfliktussal találták magukat szembe, jól lehet Európában ekkor már ugye az antiszemitizmus, azt lehet mondani, a tetőfokára hágott, ugye a II. Világháború előtt vagyunk, de ugye nagyon fontos elmondani, kiemelni azt a fordulópontot, amelyet így a konfliktus szempontjából és Izrael létrejötte szempontjából is egy fordulópontnak tartunk. ez pedig az első világháborúnak az eseményei. Amikor is az oszmán birodalom, ahova ez a terület tartozik, felbomlik, ugye Európa beteg embere, és lényegében három olyan dokumentum is van, amelyik ennek a térségnek a jövőjéről szól valamelyest. Ugye az egyik az az úgynevezett Hussein MacMahon levélváltás 1915 magasságában, amikor is ugye a térség iránt hát jelentős érdeklődést kifejtő brittek, a brit kairói főbiztos Hussein Mekkai sheriffel folytat egy levelezést. Ez a sheriff a szent helyek őrzője Mekkában, ugye ez a család tradicionálisan, és ez a család, Hussein Mekkai sheriff azt vizionálja, hogyha az oszmán birodalom felbomlik, akkor egy egységes arab államot tudnának létrehozni. És a britek azt mondják, hogyha az arabság fel kell az oszmán birodalommal szemben az első világháború alatt, tehát ha van egy belső felkelés, akkor alapvetően támogatják ennek az egységes arab kalifátusnak a létrejöttét, és a levelezésből azt látjuk, hogy bizonyos területeket kvázi kérnek, hogy maradjon ki, ez a Damaszkusz, Homs, Hamma, Aleppo, a mai szíriai városoktól nyugatra eső terület, ez kvázi mai Libanonnak a területe, amit valószínűsíthetően a francia érdekeknek a védelme miatt hagynak ki ebből a dokumentumból, mármint hogy ezt nem ígérik oda az egységes arab állam számára, kvázi odaígérik a történelmi Palesztinát egy egységes arab állam, egy egységes arab kalifátus számára. Ugye a másik ilyen ígéret az a Balfour nyilatkozatban hangzik el 1917-ben, szintén brit részről, amikor is a nyilatkozatban az szerepel, hogy az ő felsége kormánya jóindulatulag tekint egy zsidó nemzeti otthon létrehozására Palesztinába, ezt így nagyjából szó szerint idézem a fordítását, miközben semmi sem csorbíthatja az itt élő nem zsidók vallási és polgári jogait. Azon van a vita a történészek között, hogy itt nem a politikai jogok szerepelnek ebben a dokumentumban, hanem a polgári jogok, ami ugye nem ugyanaz. Kvázi odaígérték másodjára a britek ezt a területet, de ezúttal nem az egységes arab nemzeti otthon számára, hanem a zsidó állam létrehozása véget. És ugye van egy harmadik dokumentum, ami titokban születik 1916-ban, ez a Sykes-Picot egyezmény, brit, francia és orosz, az orosz úriember nevét mindig kifelejtik, Szazonov egyezmény, amikor is titokban elhatárolja ez a három ország a közel-keleti érdekszféráikat egymástól, és ebben ugye pontosan hát brit érdekszférába alapvetően a történelmi Palesztina terület, ez egy brit érdekszférába kerül. Ez a titkos dokumentum, ez az orosz forradalom során nyilvánosságot kap 1917-ben, amikor is hát a térségben is sokan úgy érezték, hogy hát elárulják. Az arabság is úgy érzi, hogy ugye britek elárulták őket. Viszont ahogy ugye véget ér az első világháború, jön az első világháború utáni rendezés, amikor az itt említett közel-keleti területek jelentős hányada úgynevezett mandátum területté válik, hivatalosan majd 1923-ban a Népszövetségnek az égisze alatt. Ez azt jelenti, hogy történelmi palesztina-brit mandátum terület lesz, és hát 1948. május 14-ig, tehát Izrael állam kikiáltásáig, lényegében ezért ennek a területnek a, ugye nem gyarmatosításnak mondjuk, bár ugye nagyon hasonló, hanem mandátum területnek, ugye vannak területek, amelyek francia mandátum alá kerülnek, például Szíria vagy Libanon, de Irak, történelmi Palesztina az alapvetően brit mandátum terület lesz, és hát itt van egy időszak, amikor közben már zajlanak az események és a konfliktusok ezen a területen.
Tehát a második világháború elején azt látjuk, hogy brit mandátum terület, a mai Izrael területe, vannak itt arabok, akik itt élnek, és érkeznek egyre többen zsidók Európa és a világ különböző pontjairól. Az, hogy ez állammá szerveződjön, akár arab, akár zsidó irányba. Itt mik a versengő víziók?
Hát alapvetően ugye azért a világ figyelmét már viszonylag korán felkeltette. Az első ilyen fontosabb dokumentum, ami megjelenik a két világháború között, az a Peel bizottságnak a javaslata. Ez 1936-ban áll fel ez a bizottság, brit, ugye Peel a vezetője, aki azt a mandátumot kapja, hogy tegyen valamilyen javaslatot, hogy hogyan lehetne rendezni azt a pont ugyanabban az évben kirobbanó nagyobb konfliktus, hiszen abban az évben kezdődik el egy arab felkelés, és ő 36-ban azt mondja, azt javasolja, hogy a megosztás lenne, ennek a területnek a megosztása lenne az a javaslat, amellyel meg lehetne oldani a problémát. Természetesen azt mondja, ami egyébként majd az 1947-es ENSZ határozatban is megjelenik, hogy jöjjön létre egy zsidó állam, és hogy jöjjön létre egy arab állam ezen a területen. Hát természetesen az ördög mindig a részletekben rejlik, hogy hogyan, milyen területek mentén. Ez 1947-ben egyébként sokkal precízebben már meg van fogalmazva. Ugye ez a 47-es ENSZ felosztási határozat, ez egy közgyűlés és nem biztonsági tanácsi határozat volt, amit azért fontos elmondani, mert hogy ugye a biztonsági tanácsi határozat kötelező érvényű, de addig egy felosztási, tehát egy közgyűlési határozat nem. Ez 47. november 29-én születik meg ez a határozat, és a területek 42%-án arab államot, 56%-án zsidó államot szeretne, és a maradék 2% Jeruzsálem és a környező fontos területek pedig egy úgynevezett corpus separatum, tehát egy nemzetközi ellenőrzés alá kerülne. Ekkor egyébként már 6 és 700 ezer között van az itt élő zsidóknak a száma, de még mindig kisebbséget alkotnak a tágabb területen, és talán egyetlen egy elemet felejtettünk el megemlíteni, amit még fontos történelmileg hangoztatni, hogy a történelmi Palesztinát ugye ketté vágják a Jordán folyó mentén, ezt itt azért fontos elmondani, hogy ugye így lesz Ciszjordánia, és a másik oldalon pedig Transjordánia. Ez a transjordániai emírség, ez leválik végül is a történelmi Palesztináról, ugye azt hívták tágabb értelemben Palesztinának, és utána már innentől kezdve szűkebb értelemben használjuk, csak a Jordán folyótól nyugatra eső területeket értjük alatta, és itt végül egy teljesen önálló entitás, majd egy önálló állam alakul meg, egy hasemita királyság, Hussein egyik fia lesz az, akit a mandátum terület, brit mandátum terület részeként kialakítja a közigazgatást, és ma ez az ország ugye több mint 100 éve létezik már, és egy nagyon fontos szereplője egyébként ennek a konfliktusnak.
Itt a palesztinokról sokszor beszélünk, ezen a területen élő arabokról. Ők, hogyha nincsen brit mandátum meg oszmán birodalom, akkor nekik van-e, vagy mi a politikai programjuk, hogyan szerveződnek ők, egyáltalán van-e? Tehát, hogy itt családok, törzsek, akik ott élnek kis közösségekben, vagy pedig van valami nagyobb ernyű felettük, vagy szeretnének-e?
Hát ugye van, tehát azt lehet mondani, hogy ahogy a tágabb térségben is kialakult a nacionalizmus, a nemzettudat, és hát végül is ezzel a magával a mandátum területtel kezdődik el a nemzetté válásnak a folyamata ebben a térségben. Ugyanez igaz a palesztinokra is, tehát itt az itt élő arabok lényegében a nyugati ideológiát, a nyugati eszmét felhasználva, hát elkezdenek kvázi mesterséges, európai szempontból mesterséges államokat létrehozni, amelyek sok esetben egy folyóra, például Jordánia, vagy esetleg Libanon, ugye Libanon hegyre, tehát alapvetően mesterséges államalakulatok, de ehhez találnak egy megfelelő történelmi múltat, vagy valamilyen kapaszkodót, és nyilvánvalóan a palesztinoknál is a vezető családok körében megjelenik a nemzetté válásnak a folyamata. Ezt itt nagyon fontos látni, hogy a 19. században két nagy ilyen központja van az arab világ szellemi pezsgésének, az egyik Beirut, az ottani amerikai, mai amerikai egyetem egyébként, ahonnét különösen a keresztényeknek van nagy szerepe abban, hogy maga ez a nemzetté válás folyamat elindul, hiszen ők azok, akik ugye nyitottak Párizs, London, a nyugati városokban tanulnak, hozzák a könyveket, átültetik
arab nyelvre. Arab keresztény. Keresztény vallású.
Tehát itt ugye élnek Libanon területén is, a mai Jordánia területén és Palesztin területen is élnek. Ők ugye vagy Beiruthoz, vagy Kairóhoz kötődnek. Ez a két nagy központja van ennek a szellemi megújulásnak. És azt lehet mondani, hogy ez az egész arab nemzettudat, vagy nemzettévállás, ez az arab keresztény családokból nő ki a térségben, mert hogy ez ugye nem vallási alapon definiálja a közösséget, hanem alapvetően etnikai alapon, nyelvi alapon, és alapvetően a viták azok azon mennek, először is, hogy elszakadjanak-e az oszmán birodalomtól, vagy sem, ez volt az első kérdés. Az első arab nacionalisták azt mondták, hogy megreformálható az oszmán birodalom. Volt olyan koncepció, aki az osztrák-magyar monarchia példáját és a kiegyezést hozza, hogy egy oszmán birodalmon belüli kiegyezéssel tulajdonképpen az arabság is kaphatna egy autonómiát, de ahogy eljött az első világháború, ez nem is volt kérdés, úgy teret nyer az arab nacionalizmus, de ennek ugye két szintje van. Van egyrészt egy ilyen pánarab, amit ugye Hussein mekkai serif képvisel, hogy egy egységes arab állam jöjjön létre, viszont az európai érdekek felosztják ugye a térséget, és megrajzolják a mai határoknak az alapjait. Így jön létre ugye a szíriai mandátum terület, a libanoni mandátum terület, a jordán mandátum terület, a palesztin, az iraki mandátum terület, és végülis ezen a szinten is kialakulnak a egyiptomi nacionalizmus, amely ugye próbál visszanyúlni az egyik ága a fáraókorhoz, és azt mondja, hogy a mi történelmünk az tulajdonképpen ezen a földön, ahol élünk, az a fáraókorból eredeztethető, tehát próbálnak történelmi folytonosságot találni, és tulajdonképpen a cionizmus is erre a történelmi folytonosságra próbálja felépíteni a történelmi narratívát, amely hát végül is így a 20. századi nemzetté válás folyamatának egy konfliktusaként értelmezhető. Bár sokan, ahogy említettem, visszavezetik egészen az ókorig a konfliktus, de nézve a mai konfliktusokat, ez egy, azt lehet mondani, egy 20. századi nemzetté válásból adódó területi alapú konfliktus. Hangsúlyoznám, hogy kevésbé ennek a vallási elemét emelném ki, miközben ugye teli van a média, meg nyilván az események, tehát felhasználják a vallást a különféle oldalak, de hogy eredendően ez a nemzetté váláshoz kötődő konfliktus.
A második világháború végén jön létre ez az általad már említett rendezési terv. Van egy nagy terület, felosztjuk két részre, és a fővárost meg valamiféle közös területté tesszük. Ez mennyiben párhuzamos azzal, ami ugyanebben az időszakban Németországgal vagy Ausztriával történik? Ott is van egy ország, amit felosztanak. Hát ott van több lépcsője, vagy akkor ott nagyjából a mandátum területekkel párhuzamosan zajlik ez a felosztás, de mégis felosztják az országot, és a fővárost meg kisebb részekre. Ausztriában ez 1955-ig működik talán, de hogy ez ugyanebben az időszakban jön létre, ugyanebből a gondolkodásmódból?
Hát ez talán inkább azért a hidegháborús konfliktushoz kötődik az én meglátásom szerint, és hogy ha már párhuzamot kellene vonni, akkor én itt India-Pakisztánnak a megosztását hoznám. Azzal együtt, hogy persze bizonyos szempontból hasonló a német példa is, de jobban egy hidegháborús konfliktusnak tartanám ebből a szempontból, viszont ugye India-Pakisztán esetén ugye 47-ben következik be az úgynevezett Mountbatten tervnek a végrehajtása, Indiának és Pakisztánnak a létrehozása. Tulajdonképpen a britek támogatják azt az eszmét, amit az ottani muszlim közösségnek a vezetőjei, ugye Muhammad Ali Jinnah felépít, nevezetesen, hogy itt él egy muszlim nemzet, tehát vallási alapon kezdi el ugye a nemzetet definiálni, ami nagyon idegen ugye az európai nemzet felfogástól, és a másik oldalon pedig van egy hindu nemzet, az egyik ilyen Indiában, másik Pakisztánban, és ugye ezen az alapon, hát 47-ben nem csak egy konfliktus alapjait teszik le, hanem azt lehet mondani, hogy a második világháború után a legnagyobb öldöklést ez a 47-es indiai-pakisztáni függetlenség váltotta ki. Tehát miközben ugye mondjuk, hogy erőszakmentesség, meg valahogy ugye Gandhi eszmét hozzuk, hát maga Gandhi is áldozatul esik 48 januárjában szélsőségesek támadásának, és ugye csak becslések szerint 1 millióan halnak meg ebben a határváltásban India és Pakisztán között. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a dekolonizáció módja az egyik probléma, a másik pedig, hogy maga a területi alapon definiált államhatárok, azok az Európán kívüli térségben idegennek tekinthetők. És ugye különösen ez igaz az iszlám világra, bár milyen furcsa, hogy éppen az indiai muszlimok fogalmazzák meg, hogy területi alapon legyen egy államuk, De azért, ha visszanézünk itt az időbe, akár az Oszmán Birodalom, vagy bármelyik korábbi birodalom korszakába, az, hogy fizikailag kijelölt, demarkált határok legyenek akár a birodalmak között, ez nem igazán volt jellemző. Tehát itt az európai fejlődésnek egyfajta exportját látjuk. Na most, nagyon érdekes, és nagyon sok vita folyik erről, hogy ez az egész államrendszer, amit kialakul, hogy ez mennyire volt kudarc, és általában sokan azt szokták mondani, hogy hát itt jött az iszlám állam, ugye ezen a területen, és mintha nem is lennének határok, ugye mennek előre 2014-ben, és foglalnak el városokat. Én azért azt mondanám, hogy annyiban, hogy ezek az államok ma is léteznek, és habár egymás közötti konfliktusokat is megalapoz, de annyiban sikeres, hogy azért mára ezekből a mesterséges, sem meghúzott határokból kialakultak nemzettudatok. Tehát igenis van egy palesztin nemzettudat, van egy izraeli nemzettudat is egyébként természetesen, és ugyanígy van a szíriai, egyiptomi és mindenféle nemzettudat. Sajnos itt az izraeli és a palesztin nemzettudat az a megpróbáltatások és mindenféle traumáknak a története. Tehát, hogyha leülünk egy palesztinnal beszélgetni, és meghallgatjuk az ő narratíváját, a hasonló eseményeket másként fogja felfogni, és azt lehet mondani, hogy a palesztinok is megosztottak, és az izraeli társadalom is azért megosztott. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy egy két népnek a konfliktusáról beszélünk, de lényegében az igaz mindkét oldalon, hogy nincs olyan család, ahol ne lenne esetleg egy vagy több áldozat, vagy jelenleg akár olyan családtag, aki éppen Gázában, vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon érintett. Tehát traumáknak a sorozata ebben az értelemben, amelyek hát visszavezethetők erre és a későbbi időszakra.
1947 az ENSZ elfogadja ezt a rendezési tervet. Itt, ha jól tudom, az, hogy ezt elfogadja, abban Dávid Ben-Gurionnak és a zsidóság képviselőinek volt nagyon nagy szerepe. Hogyan lehet egy ilyen határozatot egyrészt sikeresen elfogadtatni az ENSZ közgyűléssel, másrészt meg említetted, hogy ez közgyűlési határozat és nem biztonsági tanácsi, a biztonsági tanáccsal meg miért nem sikerül?
Hát ugye 33 támogató szavazat volt egyébként, és 13-an nemmel szavaztak, és 10 tartózkodtak. És azt lehet mondani, hogy hát ugye küszöbön állt a brit mandátumnak a lezárása ebben az időszakban. Tehát egyrészt túl vagyunk a második világháborúnak a szörnyűséges eseményein, amikor is egyébként maguk a britek korlátozzák ugye egy úgynevezett 39-esben elfogadott fehér könyvvel a Palesztina területére való zsidó bevándorlás pont abban az időszakban, amikor hát nagy szükség lett volna rá. És ugye 45-től kezdve hát kialakulnak ezen a területen zsidó katonai csoportok, ilyen például a Haganá, az Irgun vagy a Lehi, amelyek elkezdenek elsősorban a britekkel szemben katonailag fellépni, mondván, hogy jogtalan, hogy ezt a területet még mindig megszállás alatt tartják, és kvázi azért lépnek föl, hogy minél hamarabb hagyják ezt a területet. Pontosan mondani, hogy ezek a csoportok közül, hát ezek elég radikális csoportok voltak a szó mai értelmében. Ugye 46-ban például az Irgun az egyik hotellel szemben, ahol egyébként a briteknek a fő hadiszállása volt, merényletet követett el, és ott rengetegen életüket vesztették. Azt gondolom, ezek az események is felgyorsították azt, hogy a britek szeretnének távozni, és hát végül is fontos volt, hogy itt a formálódó hidegháborúban a két szuperhatalom az támogatja Izrael államnak a létrejöttét, tehát mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió pozitívan áll ehhez a folyamathoz. A Szovjetunió tulajdonképpen azért is, mert azt gondolták, hogy itt az alapvetően baloldali ikletettségű zsidó bevándorlás majd egy baloldali államot fog megalapozni, és hogy így a kommunista tömnek a növekvő erőit fogják képviselni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez ebből a szempontból ez egy nagyon kedvező dolog volt, minden szempontból. Egyébként ugye azok az államok, amelyek nyilván ellene szavaztak ennek a határozatnak a közgyűlésen, azok többnyire a közel-keleti tagok, amelyek ugye ENSZ tagok, hiszen ugye látni kell, hogy ekkor azért a világ országainak nagy része még nem tagja az ENSZ-nek, hiszen a dekolonizáció még nem játszódott le. de vannak közel-keleti tagok, például Szaúd-Arábia, és ezek nem elszavaztak, általában a tágabb iszlám világnak a tagja, és például India sem támogatta egyébként ezt a felosztási határozatot. Egyébként, miután ezt a felosztási határozatot elfogadják, utána Ben Gurion jelezte, hogy a zsidóság elfogadja, viszont a helyi arabság és a tágabb arab világ az kezdettől fogva elutasítja ezt a határozatot, és el is indul, hát nem háború, hanem polgárháborús helyzetnek mondják ezt az időszakot, amely Izrael állam függetlenségi nyilatkozatáig 48. május 14-éig tart. Tehát azt lehet mondani, hogy az első arab-izraeli háború az ilyen értelemben a felosztási határozat elfogadásának a napján elindul, csak ugye egy teljesen más helyzetben, mert még nincs kikiáltva Izrael állam, és azt lehet mondani, hogy a britek nem nagyon foglalkoznak ezekkel az eseményekkel, hanem inkább már tudatosan a kivonulással készülődnek, és nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a kvázi háborús, polgárháborús helyzettel, amelyben hát azért, ha az izraeli oldalt megnézzük, fegyverek tekintetében egy nagyon kezdetleges helyzetet látunk, és hát egyébként azért az arab oldal sem teljesen. Tehát, hogy egy mai háborúval összevetve, ez a 47-ben indult harcok, polgárháború, hát azért ez egy egészen más, mint mondjuk egy mai hadművelet, amit a gázai övezetben látunk.
Ez biztonsági tanács ott esélytelen volt, vagy igazából a közgyűlés elfogadta, és akkor ezzel mentek is tovább, és ott már nem volt, nem az volt az érdekes, hogy mi történik az ENSZ-ben, hanem az, hogy mi történik a Jordán
környékén. Igen, meg hogy hát ugye a biztonsági tanácsnak akkor van szerepe, hogyha már a mandátum ugye véget ér, és akkor kirobban egy nagyobb konfliktus. Tehát ahogy Izrael állam függetlenségét bejelent, és kirobban az első arab-izraeli háború, utána a biztonsági tanács nyilván foglalkozik ezzel a kérdéssel, és el is fogad ugye napjainkig sok fontos határozatot, például 242-es, amit a 67-es háború utáni időszakhoz kötünk, de hogy ekkor még alapvetően ez inkább a közgyűlésnek a hatáskörébe tartozott, és ugye egy bizottság javasolta ezt, tehát ebben az értelemben ez teljesen logikus volt, hogy ezen a mederen megy keresztül a szavazás, tehát itt inkább retrospektív próbálja ugye minden fél a saját igazát magyarázni, és más elemeket kiemelni a történelmi eseményekből, és hát ugye megkezdődik, tehát David Ben-Gurion ugye kikiáltja végső soron Izrael függetlenségét 48. május 14-én, ugye aznap véget ér a brit mandátum hivatalosan, és hát el is indul az első arab-izraeli háború, amit rögtön az egyik oldala függetlenségi háborúnak hív, nyilván ez az izraeli oldal, a másik oldalon pedig a palesztinok nagbának, azaz katasztrófának neveznek el, tehát hogy abban gondoljunk bele, amikor ezt a május 14-ét ott a térségben megünneplik, ugye Izraelben ez egy nagyon fontos ünnep, a függetlenségnek az évfordulója, a másik oldal egy megemlékezést tart, úgynevezett katasztrófáról, amely hát a történelemkönyvektől kezdve mindenben benne van, és hát másként élik meg az eseményeket, és másként értelmezik egyébként az első háborúnak a fontosabb következményeit is, ebben azért van jelentős eltérés, amelyre majd később kitérünk szerintem.
Azt látjuk, hogy mi a zsidóságnak a célja, ezzel szemben egy palesztin államnak a víziója áll, ami lényegében az ENSZ határozattal kerül nehéz helyzetbe, vagy
igen, tehát
tűnik el a reménye?
Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezenek a területnek a 100%-án, amely tehát Transzjordániától nyugatra eső területek, itt egy önálló palesztin állam jöjjön létre, azonban ugye az a palesztin narratíva, hogy jönnek a zsidó családok, és hogy kialakulnak konfliktusok a közösségek között, területi konfliktusok, és ebben ugye hát különösen az első háború járul majd ahhoz hozzá, hogy erről majd külön érdemes később beszélni, hogy egyfajta menekült hullámot indít el, amelynek mondjuk az az eredménye, hogy éppen néztem valamelyik gázai utcai emberrel egy interjút, aki azt mondja, hogy de hát őt többször elűzték már az otthonából, mert először Jeruzsálemből, onnan ment a gázi övezetbe, a gázi övezetből eljutott valahogy Kuwaitba dolgozni, és amikor a az iraki háború kirobbant, akkor ugye haza kellett jönni, tehát másodjára menekült, és most harmadjára is ugye menekült, már hogy el kellett hagyni a lakóhelyét. Tehát, hogy alapvetően palesztin szempontból az volt a vízió, hogy itt létrejön egy arab állam, ugyanúgy, ahogy Szíriában, Egyiptomban, de hát ebben ugye a palesztin vagy az arab narratívában ez a területi konfliktus és a zsidó közösségeknek a bevándorlása okozza a problémát.
Amikor azt mondjuk, hogy a palesztinok, akkor ott kik azok, akik ennek a vezetői? Azért is kérdezem, mert szerintem ma kevésbé egyértelmű, vagy ez egy kicsit bonyolult helyzet, hogy akkor Hamász, nem Hamász, palesztinok, hogy arányulnak ezek egymáshoz. A 40-es évek második felében, közepén ott kik azok, akik, vagy milyen csoport az, akik a palesztinokat vezetik?
Hát igen, tehát azt lehet mondani, hogy nincs ekkor sem Fatah, sem Hamas, tehát hogy különféle családok vannak, akik képviselik a palesztin ügyet, és ami hát nagyon fontos, hogy már ebben az időben szerveződnek fegyveres erők is. Tehát ugyanúgy, ahogy a zsidó oldalon, ugyanúgy a palesztin oldalon is megjelennek ezek a fegyveres erők, amelyek közül talán amit ki lehetne emelni, van ez a Szent Háborúnak a hadserege. Például ez palesztinokból álló fegyveres erő, amely egyébként nem csak az első háború alatt, hanem már korábban is részt vesz a konfliktusban, és az a céljuk, hogy visszafoglalják úgymond azokat a közösségeket, területeket, amelyeket az ő narratívájukban az ideérkező zsidóság elvett tőlük, és ez megalapozza a folyamatos konfliktusokat. Tehát ezek egyébként jelentős befolyása alatt állnak például Egyiptomnak, vagy a környező országoknak kezdettől fogva. Ugye azt kell látni, hogy itt nagyon nehéz elkülöníteni azt ebben a már az 1920-as évektől kezdve, hogy most akkor ki palesztin, ki libanoni, ki szíriai, hiszen nagyjából ugye hasonló nyelvet beszélnek, jól lehet, ugye vannak azért dialektusok, hasonló ételeket fogyasztanak, hasonló a zene, a kultúra, a művészetek, és tulajdonképpen a történelmük is közös, ha megnézzük. Tehát ez az az időszak, amikor úgymond elkezdenek leválni egymásról, és itt rögtön a konfliktusból nő ki, ha úgy tetszik maga ez a nemzeti tudat, és hát nyilván Izrael állam megalakulása az, ami ezt majd így jelentős mértékben egy lökést ad ennek. Azért azt is látni kell, hogy valahogy ez a terület mindig is egy bizonyos szempontból elmaradottabb volt, tehát politikailag is a központ, ugye inkább említettem Beirut, ez a terület az úgynevezett Nagy Szíriának volt a része az Oszmán Birodalom alatt. Tehát Bilad es-Sám, így hívták, Nagy Szíria, az magába foglalta Szíriát, a mai Palesztinát, Izraelt, Jordániát, Libanont, Iraknak kicsi területét, és mondjuk ez volt az a nagyobb entitás, amelyben laktak az emberek, és a politikai vezetők is ehhez kötődtek. Na most ezek ugye nyilván inkább Damaszkuszban, Beirutban voltak, hiszen hát itt alapvetően azt lehet mondani, tehát, hogy ez a palesztin nemzeti tudatnak a kialakulása része ennek a tágabb folyamatnak, és hát abszolút az a vízió, hogy megakadályozzák azt, hogy további zsidók telepedjenek le a palesztinai területeken, illetve hogy ezen kikiáltsák az államot. Ez ugye inkább egy európai vízió volt, ha belegondolunk. Tehát, hogy magának ennek a területi határoknak a meghúzása, az nem a helyi közösségnek a víziója volt. Az, hogy Libanon létrejöjjön, vagy Jordánia létrejöjjön, az lényegében a brit-francia egyezkedések húzzák meg ezeket a határokat, és végül is jelölik ki, hogy az adott területen belül aztán majd eldől, hogy kik azok a vezetők, közösségek. Ugye Libanonban a franciák tudatosan az ottani maronita keresztényeknek az érdekeit próbálták ugye védeni, ezért is hangoztatták, hogy szükség van Libanon államra, mint egy önálló államra, ugye Jebel Lubnan, Libanon hegy, innen ered az ország neve, és az volt a cél, hogy a maronita közösségnek legyen egy országa. Aztán végül a területi határai nagyobbak lettek. Vagy ott van Irak és Jordánia példája, ahol ugye azt látni kell, hogy a franciák inkább köztársaságban, addig britek monarchikus berendezkedésben gondolkodtak. Ugye a Hussein mekkai serifnek a két fia ugye elmegy, az egyik majd Irakban, a másik Jordániában lesz az első uralkodó, És hát végül is a britek segítségével, vagy a brit mandátum alatt elindul egyfajta állam- és nemzetépítés, hiszen egy egységes oszmán birodalomnak a területeit kellett szétbontani, végső soron mesterségesen. Tehát, hogy ez nem a helyi közösségeknek a víziója volt. A helyi közösségek közül hát valamelyest alkalmazkodtak ehhez, és kiki megtalálta a saját számítását. Ha belegondolunk, a mekkai serifnek a két fia, azok kvázi idegenként érkeznek ezekre a területekre, Jordániába, vagy Irakba, és hát válnak az országnak a vezetőjévé, nem először ugye nem függetlenül, hanem brit irányítás alatt, viszont nyilván nekik volt egy erős vallási legitimitásuk, tehát nevezetesen alapvetően, hogy a prófétától közvetlenül származtatják magukat, ugye ez a Hasamita dinasztia, és valamelyest ez így egyben tartotta ezt az államot. De például a transzjordániai uralkodónak, ugye első Abdullahnak az volt az elképzelése, hogy nem is kell önálló palesztin állam, hanem ő abban gondolkodott, hogy Transzjordánia majd egyesíteni fogja a palesztin arab területeket, hiszen ha visszanézzük történelmileg, akkor a történelmi Palesztina magában foglalta ugye Transzjordániát is, és a mai Izraelt és Palesztinát is. Tehát ő abban gondolkodott, hogy sőt, nem csak gondolkodott, hanem titkos tárgyalásokat folytatott a zsidó ügynökségnek a tagjaival, erről dokumentumok és mindenféle bizonyíték van, hogy lényegében, ha kirobban egy háború, vagy elfogadják ezt a felosztási határozatot a gyakorlatban, akkor ő az arab területekre ráteszi a kezét, és ezeket Transzjordánia részévé teszi. Azt lehet mondani, hogy van is egy vita, ugye ez Izrael narratívája, hogy hát nem is kell palesztin állam, hiszen ott van Jordánia, és képviseli a palesztin ügyet történelmileg. Tehát, hogy ha így visszanézzük ezt, hogy kinek milyen víziója volt, akkor itt a markáns vízió az Transzjordániából érkezik, és hát ugye az első háború után meg is kaparintottak jelentős területeket, tehát az, amit ma nyugati partnak nevezünk, és ami ugye a palesztin állam egyik fő alapja lehetne, azt az első háborút követően Jordánia elfoglalja fizikailag, sőt nem csak elfoglalja, hanem egy törvényt alkot, hogy anektálja ezeket a területeket. Így, ha egy mai palesztin lakos nézünk, aki abban az időszakban született, annak valószínűsíthetően jordán személyigazolványa vagy jordán útlevele van, ha van. Mert hogy fizikailag ugye Jordánia anektálta ezeket a területeket. Tehát mindenképpen látni kell itt ennek a komplexitását, és azt, hogy itt a helyi viszonyokkal mennyire összefonódik, és azért itt voltak nyilván e mögött ezeknek a vezetőknek elképzelései, hogy hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani, és az az volt, hogy akkor az arab területeket Transzjordánia elfoglalja.
Jól értem el, hogy itt egy, lehet, hogy túlzás azt mondani, de majd kijavítasz, hogy egy törzsi jellegű, vagy egy archaikusabb társadalom kapja meg néhány évtized alatt azt az eszmeiséget és azt a gondolkodásmódot, ami Európában kialakult néhány évszázad alatt, és akkor ha már államokat csinálunk, amire igazából nincsen szükségünk, akkor legyen a miénk minél nagyobb is, vagy legalábbis uraljuk, tehát hogy legyen egy saját részen belőle, gondolják ezt a vezető családok, azok, akik pozícióban vannak, és hát itt bizony összeütközések vannak, nem csak zsidó-arab vonalon, hanem zsidó-arab keresztény, és arabon belül is rengeteg.
Ez abszolút így van, tehát, hogy említettük ezt a Bilárdessám, tehát Nagy-Szíriának a koncepcióját. Ahogy ugye szétválasztották az egyes országokat, és meghúzták a határokat, úgy egyből megjelenik a gondolkodásban egyfajta revizionizmus. Például Szíriában, hogy helyreállítjuk a Nagy-Szíriát. Ezért például mai napig nem tudják azt elfogadni, hogy Libanon egy független állam, hiszen történelmileg mindig is a része volt. De ugyanez a helyzet például a Kuwait és Irak közötti vitával. Tehát megalapozott ez bizonyos területi alapú konfliktusokat, és valóban, hát azt kell mondani, hogy történelmileg a palesztin kérdést az arab országok kihasználják saját pozíciójuknak a javítására. Tehát nyilván egyik oldalon Izrael felelős azért, ami történik, a másik oldalon viszont az arab országok kihasználták mindig is ezt a kérdést, ebben Egyiptom, Transzjordánia, Szíria, tehát valamennyi állam azt lehet mondani felelős, hiszen ez egy olyan megoldatlan kérdés volt már akkor, amelyet saját helyzetük javítására próbálták kihasználni, és valóban ez eltérő szinten vannak ezek a társadalmak. Ugye például azért Jordániában a beduin törzseknek van jelentős szerepe a háttérben, akik támogatják a monarchiát, Libanonban a nagyobb családoknak, palesztin területen is inkább a nagyobb családoknak, Irakban inkább a törzseknek van szerepe. Azt lehet mondani, tehát, hogy az európai értelemben másként szerveződő, közösségi alapú társadalmak, míg Európában ugye kialakul az individualizmus, amelyre felépül a demokrácia, nyilván jóval később, mint az első világháború, ez inkább azért az elmúlt évtizedeknek a vívmánya, de van egy folyamatos szerves fejlődés, amelyben ugye az egyén áll azért a középpontban, ez a térségben egyáltalán nem így van. Egyébként Izraelben sem, tehát hogy ott azt sem mondanám egy individualista nyugati társadalomnak, miközben nyilván azért az európai kultúrkörből nőtt ki minden szempontból.
Az első izraeli arab háború, aminek az elején létrejön Izrael állam, mi történik és milyen következményei vannak?
Igen, tehát ez az a pillanat, amikor 48. május 14-én megszületik tehát az Izrael állam, és rögtön az arab országok háborút hirdetnek, és el is indulnak a hadműveletek, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a helyi palesztin közösségek kelnek fel ezzel szemben, hanem lényegében mind a négy szomszédos ország, tehát Egyiptom, Transzjordánia, Szíria és Libanon, ugye ez a négy szomszédos ország, de még távolabbról is, Irakból is érkeznek katonák, nem is kevesen, sőt egyébként Szaúd-Arábia is az első háborúban hadat üzent Izraelnek. Tehát ebbe az első háborúba ez a hat ország lépett be. Lényegében a palesztin oldalt két, hát kvázi önkéntesekből verbúválódó hadserege segítette, van egy úgynevezett arab felszabadítási front, ami Szíriából indul ki, és ott Szíria támogatásával szervezi az ellenállást, és a másik pedig Egyiptom irányából, amit említettem korábban, ez a Szent Háborúnak a hadserege, és hát az a céljuk, hogy szembeforduljanak a városokban a zsidó közösségekkel szemben. Kezdetben ezt egyébként elég sikeresen csinálják, tehát például Jeruzsálemben van egy nagyobb blokkád, amit a Szent Háború hadserege elkövet, ott élő, mint egy 100 000 zsidóval szemben. Viszont azt kell látni, tehát korán sem volt biztos az, hogy Izrael állam ebből ilyen sikeresen kerül ki ebből az első háborúból. Tehát az a katonai fölény, ami ma abszolút biztosított Izrael számára, ez bizony az első háborúban nem volt még meg. Ami nagyon nagy szerepet játszott az az, hogy volt egy hónapos tűzszünet, 48 júniusa, júliusa magasságában, amit mindkét oldal arra használt ki, hogy megsértse kvázi annak részét, ami ugye a fegyverembargó volt, az volt az elképzelés, hogy ne erősödjön meg semmelyik oldal, de mégis ugye Izrael Csehszlovákiából kapott jelentős mértékben fegyverutánpótlást, ami nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tűzszünetet úgy sikerült lezárni, hogy Izrael állam területe jelentős mértékben növekedett a felosztási határozathoz képest. Hát nyilván el kell mondani, hogy a háború alatt ugye vannak események, amelyeket megint csak vagy az egyik, vagy a másik oldal épít fel, mint narratíva. Ugye, ha nézzük a palesztin oldalt, ha itt tetszik, mint narratíva, akkor egy fontos esemény 48 áprilisában a Deir Yassin faluban elkövetett mészárlás, amit már a korábban említett izraeli katonai csoportok követnek el. Egy faluban több mint 100 ott élő arabot egyszer megölnek, és ezt a mészárlást így a történelmi narratívában emelik ki. Vagy hát ugyancsak kiemelik a palesztin narratívában a háborúnak a következményét, az, hogy mintegy 700 ezer palesztin menekült hagyta el az otthonát, és hagyta el ezt a területet, és kialakult az úgynevezett menekült válság, vagy a palesztin menekülteknek a kérdése. Izraeli oldalon egyébként a történetírás tagadta ezt kezdetben, tehát egyértelműen azt mondta, hogy Izrael nem felelős azért, hogy 700 ezer ember elhagyta a lakóhelyét, hanem az arab államokat tették felelős, és azt mondták, hogy hát tulajdonképpen őket Egyiptom, Jordánia szólította fel, hogy menjenek el, és hogy nem volt szisztematikus elüldözése a palesztinoknak. Később egyébként megjelennek az úgynevezett új történészek, ez a nevük ennek az irányzatnak Izraelen belül, például Avi Shleim az egyik képviselője, vagy Benny Morris, akik azt mondják, hogy igenis volt szisztematikus elüldözése a palesztinoknak erről a területen, és ők ezt alapvetően próbálják is különféle formában bizonyítani. Sőt, azt is mondják, hogy Izrael bizonyos vegyi fegyvereket is bevetett a konfliktusban, például megszennyezték vegyi anyagokkal a vizet, hogy ne térjenek oda-vissza arab családok a háború után. Tehát azt lehet mondani, hogy izraeli oldalon ugye ez az egyik narratíva. A másik pedig nagyon fontos, hogy hát a háború következtében azok a zsidó közösségek, amelyek a tágabb Közel-Keleten évszázadok óta éltek, azokat kvázi bűnbakként kezelték Iraktól kezdve valamennyi országban, és ugye hirtelen ennek a háborúnak a hatására, ez egyébként jót tesz Izrael számára, megjelennek, ugye, tehát a bevándorlás egy jelentős közösséggel erősödik, ezek az úgynevezett mizrahi zsidók, akik tehát a közel-keleti arab államokban élnek, azt lehet mondani hosszú évszázadok óta. Lényegében azt látjuk, hogy 48-49-re ezeknek a közösségeknek nagy része elhagyja az anyaállamukat, és csak nagyon kevesen maradnak ezekben az arab országokban. Ez egy gyakori érv egyébként Izrael részéről, főleg amikor Izraelt ugye a másik oldal apartheid államként nevezi meg, hogy nézzük meg, Izraelben vannak kisebbségek egy demokratikus államon belül, addig a tágabb Közel-Keleten lényegében ugye nem maradtak fenn ezek a zsidó közösségek, amelyeknek története tényleg hosszú évszázadokra vezethető vissza.
700 ezer arab hagyta el Izraelt a háború alatt és után, ahogy mondtad, ez milyen arány? Tudsz egy olyan összehasonlítást mondani, hogy itt a 47-48 körül, hát nehéz meghatározni, hogy akkor mi Izrael területe, de hogy hányan élnek ott zsidók, hányan élnek ott arabok, és szerintem érdemes emellé tenni azt, hogy és ma mennyien élnek ott zsidók, és mennyien élnek ott arabok.
Igen. Vannak adatok ebből az időszakból, persze, hogy ezek megbízhatósága pontosan, hogy néz ki ezzel, óvatos lennék, de 47-ben 630 ezer volt a zsidó lakosság száma, és a tágabb területen az összlakosságnak a harmadát tették ki lényegében ekkor, tehát azt jelenti, hogy dupla annyi arab élt ezen a területen, tehát nagyjából akkor így néztek ki ezek a számok. Hát ma ugye egészen más számokat látunk, meg ugye azért nehéz ma nagyon meghatározni, mert hogy ez a bizonyos menekültek, ezek ugye nem csak a tágabb Palesztina területén menekültek, hanem a környező országokba is, és ott fölnőttek generációk. Innentől kezdve nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy hányan vannak, de mégis ugye Izrael lakossága ma 10 millió felé közelít, és ennek 20%-a izraeli arab. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából kicsit kevesebb, mint 80% Izrael államon belül a zsidók aránya, és van, ugye nem hívjuk őket palesztinoknak, és magukat sem hívják palesztinoknak, de tulajdonképpen ők azok, akik Izraelen belül, Izrael államon belül állampolgárként találták meg a számításaikat. Ők körülbelül 2 millióan élnek jelenleg Izrael területén, tehát hogyha történelmileg visszanézzük, őket is palesztinoknak kéne lényegében hívnunk, és akkor van a nyugati part és a gázévezet, ugye ma a gázévezetben olyan 2,3 millió fő lakik, és ehhez hozzájön a nyugati part lakossága, mint egy 3 millió fő. Na most, ha ezeket összeadjuk, és még hozzáadjuk a menekülteket is, akkor nagyjából egyébként egy kiegyenlített számot látunk jelen pillanatban a tágabb területen. Ami ugye azért érdekes, mert hát mindig az a kérdés, hogy milyen elméleti vagy gyakorlati megoldási lehetőségei vannak ennek a konfliktusnak, és nyilván az egyik az az, hogy egy államban, mert hogy végülis ez a terület volt eredetileg a brit mandátum terület, hogy akkor nyugati part gázévezet Izrael egy államot alkosson. Tehát ugye ennek kevés jelen pillanatban az esélye, különféle okok miatt, többek között azért, mert Izrael magát a zsidó nemzeti államként határozza meg, és kérdéses, hogy ebben mondjuk egy ugyanakkor a palesztin közösség az hogyan férne bele, Meg egyébként is ennek a politikai realitása most nem jelentős. Ugye a másik az, hogy pedig két államban. De hát akkor is ugye nagy kérdés, ugye, hát ugye azt lehet mondani, hogy ennek az egész konfliktusnak egyrészt hol húzzuk meg a határokat, ez az egyik, mi legyen a menekültekkel, hiszen fölnőttek generációk, és Izraelnek az az álláspontja, hogy hát először az volt, hogy a 700 ezerért sem felelős, de az biztos, hogy a második, harmadik generációért vajon felelőse, hogy Izrael felelősségre vonható, azt mondják, hogy nem, és hogy igazából azok a szomszédos arab országok azok, amelyek hibáztathatók, hogy hát miért nem adtak állampolgárságot végül is a ugyanazon nyelvet beszélő embereknek, ahogy egyébként Izrael is adott a 2 millió arabnak. Ugye ez is egy jelentős vita. Egyébként egyedül Jordánia volt az, ahol a palesztinok egy része állampolgárságot kapott, miután említettem, hogy a nyugati partot is anektálták. Ma Jordánia lakosságának, ami szintén körülbelül egy 10 milliós állam, körülbelül a fele a lakosságának palesztin származású. Ugye, mivel a területi változások úgy alakultak az első háború után, hogy kvázi a palesztinok államnak szánt területet felosztják egymás között, így Izraelnek az is egy magyarázata volt, hogy tulajdonképpen nem is kell palesztin állam, hiszen ugye a gázai vezetre Egyiptom tette rá a kezét. Ugye ez nagyon fontos, hogy itt van egy egyiptomi közigazgatás a gázai övezetben. Ugye elég sokáig a 67-es háborúig, amikor majd ugye Izrael elfoglalja a gázai övezetet. Tehát innen jönnek azok a viták, amelyeket most látunk a mostani konfliktusnál, hogy hát miért nem Egyiptom oldja meg ezt a gázai kérdést, és hogy oda lehetne ezt az egész gázai övezetet csatolni, vagy a lakosságot áttelepíteni. Ez erre az időszakra utal vissza. Ugye a nyugati partra, és Jeruzsálem keleti felére pedig Jordánia teszi rá a kezét, Izrael pedig jelentős mértékben megnöveli a területét ahhoz képest, amit a felosztási határozatban szántak. Ugye azt mondtuk, hogy a terület 56%-át javasolta a felosztási határozat, végül 78%-ra növeli a területét az első háború keretébe. Tehát, hogy nyomán nincs palesztin állam, és az az izraeli álláspont, hogy Jordan is Palestine, tehát, hogy nem is kell alapvetően palesztin állam, mert Transjordánia uralkodója, az lényegében a terület nagy részét elfoglalta, anektálta egy törvény alapján, és tulajdonképpen jordán állampolgárokká válnak a palesztinok a nyugati part jelentős területei. Ez a legfontosabb területi változás, ami azt lehet mondani, hogy ennek a háborúnak a következménye. Amit nagyon fontos, hogy a háború úgy zárul le, hogy 49. februárjától Izrael állam elkezd, ugye nyilván nemzetközi nyomása is, tűzszüneti megállapodásokat kötni a négy szomszédos országgal. Itt tehát születik 4 fegyverszüneti megállapodás, de nem békeszerződés, ami azt lehet mondani, hogy hát nem a végleges határokat rögzíti, hanem hát ezek fegyverszüneti határvonalak, ezt úgynevezett zöld vonalnak hívják, amiből ugye azt lehet mondani, hogy ez a konfliktusnak egy fontos pontja, hogy melyik háborúhoz térünk vissza, amikor a palesztin állam mai határait meg szeretnénk határozni. Ugye ez egy fontos dimenzió. És hát alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy a 67-es határok, akkor tulajdonképpen ezek a 67-es háború előtti határok, tehát pontosan erre a fegyverszüneti vonalra próbálnak lényegében visszautalni az arab országok többnyire a jelenlegi politikai folyamatokban, és azt mondani, hogy ezeket kellene alapul venni, amelyek ekkor kialakultak. Ugye ennek az a következménye tehát, hogy Izrael jelentős arab közösségeket tud az arab a saját államán belül ennek a háborúnak a hatására. Lényegében, ahol sikerül ugye jelentős területeket, az délre egész Negev-sivatagot elfoglalja, ezek nem voltak benne például a felosztási határozatba, és hát ugye stratégiailag sikerül ugye kijutni a Vörös-tengerre, nem utolsó sorban, ami később komoly viták tárgyát fogja majd Egyiptommal az 50-es évektől a szuezi válságig vezető úton egyébként okozni.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, a Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon és TikTokon. Ha tetszett ez az adás, akkor kérlek, hogy értékeld, hogy minél többekhez eljussunk, hagyja kérdésed van, akkor bátran hagyjál kommentet és ajánld az ismerőseidnek. Említetted itt a végén a szuezi válságot, ami 56 miatt Magyarországon is egy ismertebb nemzetközi konfliktus, azt hiszem. Mi történik itt pontosan? Lehet-e azt mondani, hogy Izrael a szuezi válság utánra erősödik meg, vagy az már itt megtörtént?
Hát tulajdonképpen az, hogy Izrael megmarad, mint állam, az a függetlenségi háborúban egyértelműen kialakul, de az igazi megerősödés az szerintem nem a szuezi válság, hanem majd a 67-es háború hozza meg. Tehát amikor igazán regionális tényezővé válik Izrael a Közel-Keleten, az a 67-es háborúnak lesz a következménye. 56 ez egy fontos epizód a történetben, különösen azért, mert ugye az arab nacionalizmusnak egy újabb szakasza alakul ki a Közel-Keleten, amely kifejezetten Izrael ellenes. Ugye Izrael állammal alapvetően nem kívánnak ezek az arab országok szóba állni, és ennek az arab nacionalizmusnak a radikális változatát azt Gamal Abdel Nasser képviseli Egyiptomban, ahol is ugye 52-ben kerül sor az úgynevezett szabadtisztek forradalmára, amelynek az élén Nagib tábornok és Nasser állnak, 53-ban kikiáltják a köztársaságot, és hát azt lehet mondani, hogy elindul ez a nasszerizmus ideológiája, ugye 54-re Nasser megerősíti a hatalmát Nagibbal szemben, és hát egyértelműen egy olyan katonáról beszélünk, aki tapasztalatokat szerzett az első arab-izraeli háború során, tehát kezdettől fogva benne volt a revans, az arab egységtörekvések, tehát egy úgynevezett pánarabista retorika, helyreállítjuk az arab országok egységét, ebben Izrael van alapvetően útban, mint idegen test, ahogy többször fogalmazott a beszédeiben, és azt lehet mondani, hogy hát a nyomást fokozta Izraelre, és ez a nyomás alapvetően a kereskedelmi útvonalak mentén történt elsősorban. Ez a szuezi csatorna volt, ami ugye lényegében ugye egyiptomi terület, ugyanakkor azt látni kell, hogy itt különféle szerződések kötik Egyiptomot is, és 54-ben írnak alá Egyiptom és Nagy-Britannia egy olyan szerződést, amelynek keretébe végül is kimondják, hogy itt a szabad hajózás biztosítani kell, és hát Egyiptomnak a Szudánhoz kötődő érdekeiről le kell mondania. És a másik fontos terület az itt ugye a Tiráni szoros, tehát az Eilati kikötőhöz vezető út. El kell mondani, hogy ebben az időben ezek a hajózási útvonalak nem voltak kulcsfontosságúak Izrael számára, olyannyira, mint most egyébként. Tehát mi most, amit látunk a jemeni konfliktust a Vörös-tengeren, sokkal súlyosabb, akkor épült még csak az Eilati kikötő is például. Olvastam olyat, hogy heti egy kereskedelmi hajó ment keresztül Izrael irányába, tehát hogy a szerepe az fokozatosan növekedett, és ugye itt Egyiptom gyakorlatilag egyfajta nyomást gyakorolt, korlátozottan engedett át hajókat, és hát ugye 56. július 26-a a fordulópont, amikor Nasser bejelenti a szuezi csatornának az államosítását, szembe menve ugye mindenféle törvényekkel, és hát nyilván itt Izrael állam az, amely alapvetően egy preventív háborúban gondolkodik, látván azt, hogy van egy ellenséges arab nacionalista rezsim, Egyiptom előbb-utóbb háborút fog indítani, ezt állítsuk meg, és itt talál rá Franciaországra, mint szövetségese, és Nagy-Britanniára viszonylag hamar, ugye július 26-tól azt lehet mondani, hogy október 29-ig, amíg a katonai események nem válnak háborúvá, van egyfajta diplomáciai előkészület, vagy egy diplomáciai időszak, amelyben próbálnak először nyomást gyakorolni Nasserrel, hogy hát ezt az államosítást vonja vissza. Ugye Franciaországnak az az érdeke, hogy zajlik párhuzamosan az algériai függetlenségi háború 54 és 62 között, ahol hát ugye Franciaország, mint tudjuk, a végén kénytelen elengedni Algériát, és ez ugye több volt annál, mint gyarmat, hiszen Franciaország szerves részét képezte Algéria. Hát ebben ugye Egyiptom, mint a harmadik világ szószólója, a dekolonizáció szószólója, személyesen Nasser jelentős támogatásokat nyújt az algériai függetlenségi mozgalomnak. Ugye a britek meg úgy sodródnak bele, hogy hát végső soron Sokan azt mondják, hogy a brit világbirodalomnak az összeomlását kötjük az 56-os szuezi válsághoz, amennyiben is hát elveszíti azt a nagyhatalmi, amit már korábban elveszített, de mégis a szuezi csatorna államosítása ennyiben egy szimbolikus eseménynek bizonyult. És az volt a haditerv, hogy hát először Izrael támad, és majd ehhez csatlakoznak be az érintett másik két európai ország. Ez így is történt, lényegében tehát október 29-én izraeli támadással kezdetét veszi a háború, ebbe becsatlakozik Franciaország és Nagy-Britannia, és egyetlen katonai fölényben vannak, hiszen Izrael a sínai félsziget nagy részét már ekkor is el tudja foglalni, és fontos területeket ellenőrzés alá von, viszont ugye van egy nemzetközi nyomás, ami ugye nehezedik ebben a pillanatban erre a három országra, tehát furcsa módon az Egyesült Államok is óvatos ebben a kérdésben, és nyomás gyakorol a háború leállítására, ami ugye november 7-én be is következik, közben ugye a magyar forradalom eseményei lejátszódnak, és hát azt szoktuk mondani, hogy miközben katonailag Nasser alul marad, ez akárhogy is nézzük, ugye Izrael Franciaországból jelentős mennyiségű fegyvereket szerez be például a második háború alatt, katonai fölényben vannak, eközben Egyiptom kvázi vereséget szenved, viszont emiatt a rákényszerített fegyverszünet miatt Nasser politikailag megerősödve kerül ki ebből a háborúból. Ugye ez komoly területi változásokat nem hoz, szuezi csatornán a nyomás fennmarad, úgy értékeli Nasser, hogy akkor megállíthatja az izraeli hajókat, 56 és 57 között nem engedte át például, majd utána picit megint, utána majd megint lezárják a izraeli hajók előtt ezt a területet, és ez vezet így majd a 67-es háborúhoz, amikor is ugyan a szerb hát egyre markánsabb célokat fogalmaz meg, tehát így komoly területi változásokkal azt lehet mondani, hogy ez a háború így nem jár, de mindenképpen itt az arab nacionalizmus szempontjából kulcsfontosságú, és hát ugye az Egyesült Államok szempontjából ugye nagyon érdekes ez a konfliktus, tehát inkább így a hidegháborúhoz való kötődése fontosabb, hiszen az arab világban ugye elindul az 50-es években Amerika az Egyesült Államok részéről, hogy támogatókat szerezzen a Szovjetunió feltartóztatása véget. Ugye 55-ben indul el a bagdadi paktum, amikor is hát ugye Irak, például Irán, tehát térségbeli országok Amerika oldalán sorakoznak fel. Nasser eközben pedig tudatosan magát az el nem kötelezettek, ugye ez majd csak 61-ben jön létre, de 55-ben van a bandungi találkozó, amelyben Nasser jelentős szerepet játszik, és ugye elismeri a kommunista Kínát, de közben az Egyesült Államokkal is próbál jó kapcsolatokat fenntartani, a Szovjetunióval is, tehát próbál igazából Nasser egy ilyen minden irányban, és minden oldaltól kihasználni a lehetőségeket ebben a konfliktusban, és fenntartani ezt a fajta el nem kötelezettséget. Ez vezet ahhoz, hogy végül is politikailag sikeresen kerül ki egy vesztes, katonailag azt lehet mondani vesztes a háborúból. Érdemben ez magához az izraeli-palesztin szűken vett konfliktushoz olyan nagyon jelentősen nem járul hozzá, majd ugye a 67-es háború lesz az, amikor igazából a palesztin kérdés fordulatot vesz a világpolitikában.
Csicsman László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.